Amennyiben hozzám hasonlóan érzitek magatokat, bizony mindannyian nagy áldást kaptunk abból, amit a tegnap este Branham testvér prédikációján vagy tanúságtételen keresztül hallottunk. És ugyanakkor felszáll egy mély vágyakozás is a szívünkben, hogy hasonlóképpen egy ilyen közösségben kerüljünk Istennel. Azt hiszem, azt a bizonyságtételt, amit tegnap este lefordítottunk, azt hiszem, még nem fordítottuk le innen előről. Úgy van lehetséges, hogy hallottunk már egyes élményeket ebből vagy abból a hangszalagból, de nem a maga teljességében, mint egy bizonyságtételt olyan átfogóan, amit a tegnap este hallottuk. És ha arra gondolunk, hogy Isten az ő hűségében leereszkedik az emberiséghez, akik egyáltalán nem is keresik őt, egyáltalán nem is akarják, de akik olyan közel vannak Istenhez, hogy kapcsolatba tud lépni velük Isten, hogy beszélni tud hozzájuk, és kinyilatkoztathatja magát nekik. Nem létezik Istennek azon hívő gyermeke, akiben ne támadna vágy arra nézve, hogy szintén kapcsolatba kerüljön Istennel ilyen módon, amikor ilyen dolgok vannak kimondva, és halljuk őket. És pontosan megértettétek, hogy mit mondott, amikor ez a három állat előtte állt. És egy hang ezt mondta neki, a kezedbe lettek adva. De bizonyára nem az a hang volt az, amelyik azelőtt is szólt már hozzá, és ezzel kapcsolatosan azt a fogadalmat tette, vagyis egy bizonyos fogadalmat tett, és hogy Isten hogyan létrehozza a kapcsolatot az ilyen élményekkel. És ő azt mondja, én megígértem Istennek azelőtt, hogy többé nem teszek ilyet. És a lehetőség meg volt adva, és egyre nagyobb és tökéletesebb lett, és megint a belső harc. A kezedbe lettek adva, és megint a válasz, én megígértem Istennek, hogy nem teszem többet, és aztán az Isten válasza sem maradt el. Felfogtátok ezt a tegnap este, egészen csodálatos volt. Isten egyszerűen szavunkon fog bennünket, és mi is szaván foghatjuk, vagy vehetjük Istent. És csak amennyiben készek vagyunk megtenni azt, amit Isten kér tőlünk, vagy követel tőlünk, ő is nagy lelkűen meg fogja tenni azt, amit megígért, vagy ígéretben adott. De a részletek is annyira átfogóak, amikor az Úr megszólította őt, hogy én vagyok az ég és a föld teremtője, vagy alkotója. Hiszen hallottátok mindannyian a tegnap este. És akkor váratlanul ugyanaz a hang azt mondja, én voltam az, aki a viharnak és a hullámoknak parancsoltam. Ugyanaz, aki azt mondta, hogy legyen világosság. Ugyanaz, aki kinyilatkoztatta magát az Ószövetségben. Ugyanaz, aki kinyilatkoztatta magát az Új Szövetségben is. És Isten kegyelméből megtapasztalhatjuk, hogy ő még nem szűnt meg munkálkodni. És ez a komoly figyelmeztetés is, amit tegnap kimondott, és amivel ott tényleg semmire sem volt célzással, hiszen szó szerint azt mondta, hogy hogyan mondhatnám, ez és az szólt hozzánk, amikor hozzánk senki sem szólt semmit. És ha különösen elolvassátok magatoknak a megefordításban, akkor nem az van írva, vagy nem úgy van írva, hogy így szól az Úr, hanem mindig az van írva, hogy így szólt az Úr. ez nem egy olyan dolog volt, ami valahogy akkor, abban a pillanatban jött létre, hanem ami már előzőleg elhangzott volt, és aztán továbbadásra került. Ha mindezeket a dolgokat alaposan szemügyre vesszük, ha elmélyedünk bennük, akkor észrevesszük, hogy a próféták mindegyike és az apostolok is mind ilyen tisztelet tanúsítottak Isten iránt. És hogyan hallottuk a végén, amikor Branham testvér azt mondja, kijelentettem-e valaha is valamit, ami nem teljesedett volna be? És ez a helyzet, amikor Isten szólt, akkor mi is beszélhetünk. És amikor ő kinyilatkoztatott valamit, akkor mi továbbadhatjuk, és nyilvánosságra hozhatjuk a dolgot. Mert csak azt lehet továbbadni, amit Istentől kaptunk, és ez tulajdonképpen a szívünk vágya is. Semmi más. Nem elbizakodottságból vagy feltételezésből beszélni, hanem abszolút és végső bizonyossággal továbbadni azt, amit Isten kinyilatkoztatott számunkra. És ha tekintetbe vesszük az Ószövetséget, hiszen az az Új Szövetség árnyék képe. Amikor az áll itt írva a második Mózesben, a 25. fejezet 19. versében megírva. A szövetség látájával kapcsolatosan azt mondja itt, mert az egyik kérubot helyezd az egyik oldal végére, a másik kérubot pedig a másik oldal végére. A két kérub úgy legyen a fedőlap két oldalára felerősítve, hogy egy darabbá legyen összeillesztve. Egy darabból legyen maga a fedőlappal is. A kérubok tartsák szárnyaikat felfelé kitárva úgy, hogy szárnyaikkal a fedőlapot beborítsák. Az arcukat legyen, az arcuk legyen egymás felé fordítva, és egyúttal a fedőlap felé is. Már most, ha egyedül itt megállunk, tisztában vagyunk azzal, hogy a frigyláda fölött ott volt a fedőlap, a frigyládában pedig ott volt, vagy el volt helyezve Isten ígéje. Mindkét végén, ha ez itt a frigyláda lenne, az egyik végén és a másik végén a kérub, a két szárny felfele kitárva a fedőlap fölött, de az arcuk, amely befele volt fordítva, nem felfele néztek, hanem a fedőlap felé néztek le, tekintettel az ígére, arra, amit Isten mondott. És ha tovább olvassuk, akkor itt az áll a 21. versben, akkor tett a fedőlapot, vagy a fedőlemezt, tett a frigyláda tetejére, és a frigyládába helyezd el a törvényt, amelyet én majd adok neked. Ugyanott találkozni akarok veled akkor, egymásra találni és véleményre jutni, és a fedőlapról le, a két kérub közötti térből előjönni, amely a törvény ládáján van. Onnan mindent tudomásodra akarok adni neked abból, amire az izraelitákat te általad meg akarom bízni. Ez egy rendkívüli jelzés arra nézve, hogy Isten csak arra gondol, azt tartja szem előtt, amit már mondott, hogy kinyilatkoztassa azt az ő népének, hogy továbbítva legyenek a dolgok. De itt van az Istennel való közösség helye is, nevezetesen ott, ahol ő szólt, ahol kinyilatkoztatta az ő szavát az ő népének, ahol ígéreteket és rendeleteket adott. Ez az a hely, ahol közösséget akar és fog vállalni velünk, és kapcsolatba lép velünk. Ugyanezt a dolgot megerősítve találjuk a második Mózes 30. fejezetében, a 6. verstől. Itt ez áll. Akkor állítsd fel az oltárt a függöny előtt, amely a törvény ládája előtt van. A fedőlappal szemben, amely a törvény felett van, ez lesz aztán az a hely, ahol én interaktívan közösségbe akarok lépni veled. Ez az Istennel való közösség helye volt. Ahol helye volt a mosakodásnak, ott volt a függöny, az előudvar, ott volt a szentély. De ott volt az a hely is, ahol az emberek közösségben kerülhettek Istennel. És ez az Istennel való közösség helye nem a külső, illetve nem az előudvarban volt, nem a szentélyben volt, hanem ott volt a függöny mögött, azon a helyen, ahol Isten igéje tárolva volt. Mert az emberek nem azért jöttek oda, hogy egy papot hallgassanak meg maguknak, hanem azért jöttek oda, hogy meghallgassák Istent, aki megadta az ő szavát, és elhelyezte azt oda a szövetség ládájában. És éppen ott akart velük közösséget tartani, és velük interaktívan kapcsolatot tartani. Mi hisszük, hogy Isten kinyilatkoztatta az ő szavát ebben az időben. És hogy az Istennel való közösség nem valamilyen dolgokban rejlik, hanem abban, hogy felénk fordult, megnyitotta a szövetség ládáját, kinyilatkoztatta az ő szavát és az ő akaratát, és így közösségbe lépett velünk. Isten szólt hozzánk. És Istennek ez a beszéde nem valahol volt, hanem az ő jelenlétében, az ő szentélyében történt. Igen, közvetlenül a szentek szentjének a bejáratánál. És ha mindezekkel a dolgokkal tisztában vagyunk, akkor jól tesszük, ha azt vagy úgy teszünk, ahogyan Mózes is tette. Ő levetette a cipőjét, és felismerte, tudatában volt, hogy a hely, amelyen áll, a szent föld. Nem azért, mert az ő lábaival állt rajta, hanem mert Isten jelen volt ott. És az Isten szentsége lefoglalta magának, megszentelte és felavatta az egész helyiséget, az egész környezetet, az egész légkört, az ő gondolkodását és voltak éppen mindennét. Úgy gondolom, ez ugyanígy igaznak bizonyul mindannyiunk számára. Isten szólt, de ki ne hallaná, ő kinyilatkoztatta a szavát, kinek ne kellene megszívlelnie. Ott magam akarok veled interaktívan közösségbe lépni, ott közösséget akarok vállalni veled. Micsoda kiváltság számunkra ebben az időben, hogy közvetlenül Isten jelenlétébe járulhatunk, hogy kiragadtathatunk mint abból, ami hagyomány, és belekerülünk az ő szavának, az ő akaratának, közvetlen kinyilatkoztatásának helyére. És a tegnap előtt este nagyon röviden megemlítettem ezt, vagy valamikor valahol, olyan sokan vannak még azokból, akik még mindig a saját nyelvükön beszélnek, és még nem ismerik az Isten nyelvét, nem azt adják tovább, amit Isten mondott, hanem valójában mellé beszélnek, illetve félre beszélnek. De ha felfogtuk és megértettük azt, hogy Isten mindig is olyan embereket alkalmazott vagy használt fel, akik által beszélni tudott, miután ő szólt hozzájuk, akkor ez Isten kötelező beszédévé lett mindannyiunk számára, akkor senki sem mehet el mellette úgy, mintha mi sem történt volna. Ha szemügyre vesszük a Szentírást, hiszen akkor Isten volt az, aki ezeket az egyéni embereket vette, és áldássá tette őket mások számára. És szólt rajtuk keresztül, hogy megossza velünk azt, amit mondani akart nekünk. Én hiszem, hogy Isten közösségbe akar lépni velünk. Én hiszem, hogy Isten kinyilatkoztatta az ő szavát, az ő szelleme által, és hogy ezt a kinyilatkoztatott ígét meg akarja és meg is fogja erősíteni, illetve igazolni az ő szelleme és az ő ereje által. Ehhez azonban szükséges, hogy egy szívvé és egy lélekké olvadjunk össze, ahogyan a kezdetben is voltak, egyöntetően ugyanazon cél felé törekedve, és hogy teljes mértékben elkötelezzük magunkat egymás és Isten ügye mellett, vagy Isten ügye iránt. És ha bármi is lenne az életben, amiért feláldozhatnánk az időnket és odaadhatnánk az elkötelezettségünket, nem létezik semmi a Földön, amivel jobban elfoglalhatnánk magunkat, amire időt és energiát fordíthatnánk, mint az az egyetlen dolog, amire Isten eleve elrendelt bennünket. És ez a dolog nem olyasmi, amelyben külsőleg talán valamilyen módon közreműködhetnénk, hanem Isten munkája benned, és Isten munkája én bennem is. Mert Isten szólt hozzánk, és mi befogadtuk az ő szavát, és mi az ő szava szerint akarunk cselekedni. Itt, ebben az egyik prédikációban figyelmeztetés, majd az ítélet, azt mondja Branham testvér a 8. oldalon, mi felelősök vagyunk, Isten egy bizonyos céllal állított minket ide erre a földre. Mi felelősök vagyunk neki ebből a célból, amiért ide helyezett vagy állított bennünket. Van egy felelősségünk Isten előtt, és nem csak egy-egy egyén, akinek esetleg az isteni vezetés és gondviselés következtében elő kell állnia, hanem mi mindannyian azért lettünk összeállítva egy egységben, hogy együtt kövessük az Urat, és véghez vigyük azt, amire ő utasított, vagy amivel megbízott bennünket. Mózest ezerszer is elhívhatta volna Isten, és ha Isten nem fordította, vagy nem vonzotta volna a nép szívét magához, és ha nem hittek volna, és nem vonultak volna ki, akkor mindaz hiába való lett volna. És így tehát Isten a dolgokat rendezetten és jól összeállítja. Megadja, vagy kinevezi a hírnököt, közhírétteti általa az üzenetét, és aztán azt akarja, hogy mindazok, akik az ő közvetítésével hitet tanúsítottak ennek az isteni üzenetnek, azokat oda akarja állítani az ő szín elé, ahol ő szól hozzájuk, amennél fogva a szövetség ládája ki van nyitva, és az ő szava ismerté lett téve, és ki lett nyilatkoztatva. Itt azt mondja Branham testvér, mi felelősök vagyunk. Isten egy bizonyos céllal állított ide minket erre a földre. Mi felelősök vagyunk neki, ezért a célért, amiért ide állított minket ezen a földön. Hogy mennyire meg szeretnék én szabadulni ettől a felelősségtől, méghozzá néha bármi áron is. De Istennek van egy célja a te életeddel és az enyémmel is. Neki van egy kitűzött célja te veled, én velem, a gyülekezettel, és ezt a célt be kell teljesítenie, ennek eleget kell tennie. Visszagondolunk a korábbi időkre, amikor Isten utasításokat adott és bejelentette, hogy ez az üzenet elérkezik hozzánk, és mi köszíré fogjuk azt tenni, és mi azt is megértettük, hogy néha még ennek a földnek egyes része is megszólításra kerültek, hol itt, hol ott. És láthatjuk azt is, ahogy az Isten útja valójában olyan csodálatos módon megfigyelhető és körvonalazható, hogy aligha hagyhatjuk figyelembevétel nélkül, és aligha mulaszthatjuk el elmenni figyelembevétel nélkül. A továbbiakban így folytatódik. Azért kellene hozzájönnetek, hogy meggyőződjetek arról, hogy mit akar tőletek. Mit vár el tőletek? Nem csak ő, Branham testvér, hanem ő megszólít téged is, ő megszólít engem is. Mindannyiunkat bevon, amikor azt mondja, hozzá kell, vagy kellene jönnötök, hogy megtudjátok, vagy megállapítsátok, mit akar ti tőletek. Már most talán valaki azt fogja mondani, mit is akarok én, mit akar tőlem Isten. Tovább olvasom, és ez lesz a válasz is. Ha valakinek dolgoztok, munkaviszonyban vagytok valakinél, és ő megbíz benneteket egy tanyán, vagy bármi más munkával, akkor nem fogtok elmenni az istálóba egyszerűen leülni, és azt mondani, kész, el van intézve. Látjátok, oda kell mennetek, és sok kérdést kell feltennetek neki, hogy mit akar tőletek, vagy mit vár el tőletek részletesen, hogy azt meg tudjátok csinálni. Amikor valakinek dolgoztok, akkor megtudjátok és megállapítjátok, hogy mivel is lettetek megbízva. Először is egyénileg és gyülekezetként is meg kell értenünk az isteni megbízatást. Tisztában kell lennünk azzal, hogy Isten mit követel tőlünk, és nem szeretném, ha félreértelmezve lenne, vagy úgy venné valaki, hogy elbizakodottságból mondom, de valóban egy őszinte szívvel mondom itt előttetek ma, hogy én tudom, hogy Isten mire rendelt el engem, és tisztában vagyok azzal, hogy mit követel tőlem, és tudom, hogy nem létezik számomra egy más út, amelyen ezt kikerülhetném, mert Isten útja tudnélik abban áll teljesíteni azt a megbízást, amit adott nekem. És ezt is szeretném itt elmondani, még akkor is, ha néha úgy tűnik, hogy a dolgok fordulatot vettek. Most a legutóbbi útamon nem csak hogy láttam, amint Isten hatalmas módon ajtókat nyitott meg egészen Kínáig, hanem a testvérek összegyűltek, aztán a végén azt mondták, Frank testvér, mi tisztában vagyunk azzal, hogy Isten arra rendelt el téged, hogy tovább hordozd az ő igéjét. Mondd meg nekünk Istentől kifolyólag, hogy hogyan van ez rendjén. Egyszer meg kell tapasztalni, és át kell élni ezt a helyzetet. Nem önmagamért, vagy valakinek a nevéért, hanem Istenért, és az ő nevéért, és az ő ígéért. Nekünk meg kell értenünk, hogy Istennek van egy isteni rendje. És hadd mondjam el itt azt is, aki nem veti alá magát ennek az isteni rendnek, annak óvatosnak kell lennie, és talán egyszer meg kell állapítsa, hogy is meg kell kérdeznie magától, hogy hányadán áll, és hogyan áll Isten előtt. Mi valamennyien, az elsőtől az utolsóig, allá kell, hogy vessük magunkat az isteni rendnek. Ha nem vetjük allá magunkat az isteni rendnek, akkor olyan zűrzavar keletkezik belőle, amelyért mi magunk vagyunk felelősök. Istennek ugyanis mindenben van egy rendje, és Pál apostol azt írja a korintusiaknak, mert Isten nem a rendetlenség vagy a zűrzavar istene, hanem a békesség istene, mint a szentek minden gyülekezetében is. Itt így folytatja Branham testvér. Már most, ha már itt vagyunk ezen a földön, akkor ahhoz kell fordulnunk, aki ide is állított minket. És azt mondjuk, Uram, mit akarsz te, hogy cselekedjek, vagy elvégezzek? Mit kell tennem? Miben áll az én itt létem célja? Miért vagyok itt? Nos, talán most azt fogjátok mondani, igen, ezt a kérdést feltehetik maguknak azok az emberek, akik arra hivattak el, hogy az ígét hirdessék. Nem, ezt a kérdést bárki is felteheti magának, te és én. Mi mindannyian feltehetjük ezt a kérdést, hogy Isten miért állított ide bennünket. Itt azt mondja mindjárt tovább. Amennyiben háziasszony vagy, az edényt mosogatod el, vagy bármi más mást teszel, bármi legyen az, amit Isten kér tőled, úgy tegyétek azt meg, a tőletek tehető legjobb módon. Függetlenül attól, hogy milyen jelentéktelen, nektek alkalmazkodnotok kell. Már most valaki azt mondhatja, igen, de mit is tehetek én mosogatás közben? Én nem tudom, hogy mindannyian figyelmesen hallgattátok, amikor Branham testvér beszámolt John Wesley életének történetéről, vagy mégsem ő volt, hanem az édesanyjáról és az édesapjáról, nem róla, mert neki végül is nem volt könnyű dolga. De az apjáról, az anyjáról, ha jól vagyok tájékoztatva, 18 gyermekük lehetett. És mit mondott? Ez az anyja. Minden percét kihasználta a házi munkának. Egészen mindegy, hogy a gyerekei ruháját javította, akár mosott, akár takarított, akármit csinált a háztartásban, kihasználta az időt, és mindig volt körülötte egy csoport, mégpedig a saját gyermekei, hogy már korán elültesse a szívükbe az isteni dolgokat. Mindannyiunknak, függetlenül attól, hogy kik vagyunk, vagy mik vagyunk, nekünk is van egy feladatunk. És kihallgatott igazán az olvasottakra, amikor Branham testvér azt mondja, ebben az emberben, akit Isten később felhasznált, az isteni mag már nagyon fiatalon el lett ültetve bele. Egy nő, aki talán mosogatott, edényt mosogatott, és mindenféle egyéb dolgot csinált, de neki volt egy feladata, és ebben a feladatban Isten megáldotta őt. De ez még ezen is túlmutat. A továbbiakban azt mondja itt, ti azt mondjátok, nos, a nehézség abban áll, hogy mindannyian a fele barátunk munkáját akarjuk elvégezni. Mindannyian magunknak akarjuk a labdát. Hogy, ahogy mondani szoktuk, ezt illetően is mindenkinek a helyén kell maradnia. Bizonyára mindannyian, vagy legalábbis a legtöbben megnéztünk már egy futballmeccset. Csak egy labda van, és sok játékos a játékpályán, és hol ennek van a labda a lábán, hol annak. De az a fontos, hogy megmaradjunk a labdánál, az a fontos, hogy Isten ügye előre haladjon, hogy itt a csatár, ott a bal szélső, itt a jobb szélső, ott a védő, mit sem számít. Az a lényeg, hogy legyen egy egymásra összehangolt, összeállított csapat, amelyet Isten felhasznált, és megállhat. Ha kimennénk a játéktérre, és a csapat összetűzésbe kerülne egymással, és kitörne a nagy veszekedés, a nézők túl sokat kapnának, és megbánnák, hogy kifizették a belépőjüket, és eljöttek egyáltalán oda. De nem ritka esetben úgy van, hogy a világ gyermekei bölcsebbek, mint az Isten országának gyermekei. ezt mondta már a mi Urunk az ő idejében, a Földön járta idején. És ez valóban így van, hogy ez a világ tudja, hogy mi a helyes. Minden összehangolva lett egymással, mindenki úgy ismeri a helyét, tudja a feladatát, és mi a helyzet Isten országában, az Isten országában lévőkkel. Mindenki egymagában akarja a labdát, de nincs egyetlen egy ember se, aki egyénileg fel tudna lépni, hogy egy játékot létrehozzon és lebonyolítson. Mindig is egy csapatról van szó, egy összeállításról, és mi az Úr teste vagyunk, amely sok tagból tevődik össze, és ahogy Branham testvérünk itt mondja, az, amikor azt mondja, nekünk meg kell találnunk a helyünket, mielőtt elvégezhetnénk a feladatunkat, és ha látjuk, hogy valaki rátermett, ügyes, és sikeresen tudja kezelni a labdát, előtörtet azzal, de hiszen ez nagyon szép. És ha a labda valamikor el van passzolva, és valaki más fut vele előre, hiszen akkor is minden rendben van. Végül is arról van szó, hogy az egész csapat nyerjen. És itt a szellemiekben arról van szó, hogy az élő Isten egész gyülekezete győzedelmes legyen, és győzzön. Pontosan erről szól az egész, nem pedig arról, hogy az egyesek hirtelen igényt tartanak arra, hogy náluk legyen a labda, és amikor náluk van, akkor annyi öngolt rúgnak, hogy annak már semmi hasznát nem veszik. És pontosan ez a legrosszabb dolog is, ami történhet. Itt folytatja Branham testvér, és azt mondja, mint például ezzel az órával van. Minden egyes szerkezetének megvan benne a helye. Nem minden egyes része lehet a mutató. Én csak akkor nézem a mutatót, amikor tudni akarom, mennyi az idő. De ha valamelyik fogaskerék nem működik megfelelően, akkor az óra sem működik pontosan, és nem is mutat pontosan. Egy órára ránézel, és látod a mutatót. De a mutató nem tudja pontosan feltüntetni az időt, ha az óra mű nem működik rendesen, és ha a dolog nem stimmel egymással. És akkor a mutató egyáltalán nem használ semmit, akkor legfeljebb az ember eltévedt, de nem lett helyesen tájékoztatva. Mit is akar Branham testvér, aki a természet, a gyakorlati élet embere volt? Mit is akar ezzel a példával szemléltetni, vagy mondani nekünk? Hiszen ő nem volt sem óramester, sem futballrajongó, hogy ezeket a példákat megemlítette volna. De ezek által rá akart mutatni, arra vagy szemléltetni akarta velünk, ahogy annak idején Pál apostol is tette, amikor azt mondta, ha valaki részt vesz a versenyben, akkor mindent, ami nyomasztja, letesz magáról. Nem megy bele ebből a versenybe hátizsákkal, meg mindennel, hanem sportruhában, miután lerakott minden terhet. Istennel közösségben van, és nem úgy van, hogy csak néhány áldást élvezünk, hanem szükségünk van erre a kapcsolatra, erre az Istennel való közösségre. Ezt minden bizonnyal nagyon jól megértettük már a tegnap este. Minden a rendelkezésünkre lett állítva. Isten nem fog úgy bánni velünk, mint most a gyerekekkel, nem. Ő úgy bánik velünk, mint a saját gyermekeivel, és ahogyan a kezdetben tette, úgy fogja tenni a végén is. A továbbiakban itt azt mondja, ugyanígy van ez az emberekkel is. Mindannyiunknak el kell foglalnunk a helyünket Jézus Krisztus testébe, és ennél fogva harmóniában kell élnünk egymással. Akkor meg tudjuk állapítani, hogy a napnak milyen ideje van. Akkor nem nézi mindenki a saját óráját, akkor Isten órájára tekintünk. És akkor megértjük és ráébredünk arra, hogy milyen időben élünk. És ha Isten órájára tekintünk, akkor észrevesszük és felfigyelünk arra, hogy a legnagyobb erőpróba van felkészülőben, ami valaha is létezett. És észre lehet venni, amint ezek a hatalmasságok, amelyek ezen a földön vannak, ezek a vallásos, szellemi hatalmak és a politikai hatalmak, hogy hogyan fognak eljutni ehhez az összecsapáshoz. És vasárnap azt mondtam még a Zürichben, ha beavatkozik a Lengyelország belügyeibe ez a bizonyos ember, akkor keményen meg kell fizetnie érte. És az az ember pillanatnyilag megijed, de csak egy pillanatra, semmi több. És mi történik tovább? Látjuk azt, hogy a kinyilatkoztatás beteljesedik, és nem csak a hét fejnek, hanem a 10 szarvnak is rendelkezésére kell bocsátani az ő hatalmukat, amelyen ez a nagy parázna lovagol, mintaddig, amíg Isten szavai be nem teljesültek, mert Isten ugyanis a gondolatukba adta, hogy ezt így tegyék. Miről is van szó? Tehát utána azt mondja a Jelenések 17. fejezetében, hogy a 10 szarv magányossá és mezítelenné teszi a paráznát, és megégetik tűzzel. Így van megírva, és aztán a 18. fejezetben ezt olvassuk, ó, te hatalmas nagyváros, és a föld királya jaj beszékelni fognak, és messziről állva fogják mondani, egyetlen egy órán belül eljött rád a pusztulás. És Istennek egy prófétája azt mondta a mi nemzedékünkben, hogy így szól az Úr, Oroszország atombombát fog dobni a Vatikánra, és egy óra alatt el fogja pusztítani azt. Mikor láthattuk volna ezt? Most felfigyelünk a kelet-európai ébredés során arra, hogy mindezek a dolgok hogyan törnek útat maguknak, és bizonyára mindennek meg kell legyen az oka, és most elég ok van ahhoz, hogy Isten ígéje beteljesedésre kerüljön. Mivel mindannak, ami meg lett írva, be kell teljesednie, úgy a jóban, mint a rosszra egyaránt. Mi nem fogunk tudni megakadályozni egyáltalán semmit, de mindenek előtt az általános uralom fog feltárulni. Csak hogy a düh olyan mértékben fog növekedni, hogy egy napon a mérce megtellik és túlcsordul. És akkor elég lesz már csak egy gombnyomás, és mindennek vége lesz. Itt azt mondja Branham testvér, így van ez az emberekkel. Nekünk mindannyiunknak a helyünkön és harmóniában kell lennünk Jézus Krisztus testében, vagy testén belül. És akkor meg tudjuk állapítani, hogy a nap melyik órájában járunk. És nem hallottuk, ahogyan ez lett nekünk mondva, ha tudni akarjátok, hány óra van, nézzétek meg az órátokat. Ha tudni akarjátok, hogy a hét melyik napja van, nézzetek a naptárba. De ha tudni akarjátok, és meg akarjátok állapítani Isten idejét, akkor tekintsetek Izraelre. És így látjuk, hogy Isten megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, mi nem vagyunk proféták, hogy előre bejelentsünk dolgokat, de Isten így látjuk, hogy Isten bennünket megajándékozott kegyelemmel, felismerjük a dolgokat. Mi nem vagyunk proféták, hogy előre bejelentsük, de Isten megengedi, hogy a prófétai szellem megnyugodjon rajtunk, hogy megértsük, amint a fejlemények kibontakoznak. És Isten mint a mai napig megajándékozott bennünket kegyelemből a megfelelő íge szavával, azokkal a dolgokkal kapcsolatosan, amik történnek. A továbbiakban így folytatódik. Akkor majd a világ oda fog tekinteni, és meglátja, hogy miről is van szó. De ők figyelemmel tartanak benneteket, hogy voltak éppen mi is a szerepetek, hogy csak egy kis órarugó, vagy egy órahajtómű, vagy a főhajtómű, vagy bármi egyéb legyetek. A legjobbat teszitek, amit csak meg tudtok tenni a helyetekbe, vagy a helyeteken, függetlenül attól, hogy milyen feladatokat teljesítünk az Úr testében, hogy hol állunk, és mi a feladatkorunk, ha hűségesek vagyunk benne, és az Úrnak, és nem az embereknek végezzük. Akkor ő meg fog áldani bennünket. A továbbiakban így folytatódik. Úgy van, hogy egy szép napon majd számot kell adnunk Isten előtt. Ó, ha arra gondolok, hogy olyan közel van ez az óra, amelyből szemtől szembe fogunk állni az Úrral, az embert félelem és szorongás foghatná el. És ahogy Branham testvér a tegnap este mondta, én egyidejűleg mind a két állapotot érzékelem a szívemben. A mélységes örömöt, hogy hamarosan láthatom az Urat, és egy mélységes bánatot, mert oly sokan nem állnak készen arra, hogy találkozzanak vele. És ez az a helyzet, amiben most vagyunk. És közösen fogjuk kérni Istent arra, hogy megajándékozzon bennünket kegyelemmel, és hogy ő fordítson mióra minden sorsot. Ott, ahol lehetetlenné válik, és minden remény elszáll, Isten képes beavatkozni, létrehozni, és megajándékozni egy sorsfordulattal, hogy az ő neve meg legyen dicsőítve, és hogy aztán megerősítse az ő szavát. A továbbiakban azt mondja itt, sokan közülünk ügyintézőek vagyunk, és számot kell adnunk arról, amit teszünk. Ezzel a gondnoki vagy ügyintézői elkötelezettséggel Isten bízott meg bennünket. Mit ír Pál apostol a korintusiaknak? Egy nagyon ismerős ige szakasz, ezért úgy tekintsen minket mindenki, mint Krisztus szolgáit, és mint akik meglettünk bízva arra, hogy Isten titkainak ügyintézői legyünk. Éppen az előbb olvastam még ezt az ige szakaszt, mindjárt az elején kellene álljon a korintusiakhoz írt levélben, ahol Pál apostol ezt a megfogalmazást használta, hogy mi, mint Isten kegyelmének ügyintézői tevékenykedünk, és hogy ebben hűségesnek kell találtatnunk. Mindjárt egy fejezet elején van ez a szókifejezés. Nyilván ti még gyorsabban meg tudjátok találni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az első korintusi levél negyedik fejezetének első és második verse. Az angol Bibliában megjelöltem magamnak, a német Bibliában nem jelöltem meg. Ezért, mivel ezt a szolgálatot a nekünk tanúsított kegyelem eredményeként kell végeznünk, ennek ügyintézői lettünk, nem bátortalanulunk el. Isten kegyelme és irgalma az, hogy egy tisztséget kaptunk, de ezt hűségesen el kell végeznünk, hűségesen kell kezelnünk. Ez a lényeg, amiről szó van. És ehhez az ige szakaszhoz kapcsolódik természetesen a másik is, ami arról szól, hogy Isten titkainak gondnokai vagy ügyintézői vagyunk. Ó, ha most megnézem a Galata levélben, biztosan nem találom meg olyan gyorsan. De hiszen mindannyian tudjátok, hogy hol van megírva. És ez elég. Számomra ezek a napok, amelyekben élünk, egyszerűen valami hatalmasat jelentenek. Nincs más út. De most megnézem mégis az első korintusi levél negyedik fejezetét, és itt ez áll. Ezért úgy tekintsen minket mindenki, mint Krisztus szolgáit, és mint Isten titkainak az ügyintézőit, vagy Isten titkainak a kezelőit. Kétségtelenül úgy van, hogy ennél a tényállásnál fogva az intézőktől az van követelve, hogy egy ilyen hűségesnek találtassék. Azt tudjátok, hogy amikor valakire rábíznak egy dolgot, és az ezt kifejezésre jutott a fillérekről szóló történetben is. Az egyik elásta, a többiek uzsoráskodtak vele, és Isten megáldotta ennél fogva őket. Azt, amit Isten felszínre hozott, azt nem áshatjuk el újra, azt nem rejthetjük el a persej alá. És nem is beszélhetünk tovább a hagyományaink szerint, hanem mindenben a kinyilatkoztatott ígéhez kell igazodnunk, vagy alkalmazkodnunk minden tekintetben. Ugyanebben a prédikációban Branham testvér a 17. oldalon a következőkre van utalással, és azt mondja, nézzétek, egy gyülekezetben van a pásztor, van a lelkész, és ő egy különleges személy. Ő olyan mértékben fel van ruházva, hogy el tudja viselni az emberek vitáit. Ő egy teherhordozó személy. Ő az ökör a csapatban. Az előbb utalással voltunk a csapat összefogására, és itt Branham testvér azt mondja, hogy a gyülekezet pásztora a teherhordozó állat. Ő az ökör, akinek cipelnie kell a terhet, amit egy gyülekezetben hordozni kell. A továbbiakban azt mondja itt, ő az az ember, aki le tud ülni. Ha valakinek valami baja van a másikkal, hogy meghallgassa. Ő le tud ülni mindkét családdal a helyzet megbeszélésére, anélkül, hogy pártját fogná valamelyiknek. Vajon rendbe tudja-e tenni a dolgokat, és helyre tudja-e állítani a szeretetteljes kedélyességet? Amennyiben olyan emberekkel van dolga, akik hajlandóak meghallgatni, amit valaki mondani akar, de itt elérkezünk a tulajdonképpeni kérdéshez. Vajon megvan-e a megfelelő tisztelettanúsítás bennünk, ahogy Branham testvér mondja is, az Isten szolgái iránt? Létezik egy egész prédikáció, tiszteletet tanúsítani Isten szolgái iránt címmel. Azáltal, hogy itt hangsúlyoztuk, hogy nem létezhet az az ember, akinek a nevére dicshimnuszt énekelünk, akkor ez még messziről sem jelenti azt, hogy bárkit eltaposhatunk a lábunkkal, hanem tiszteletben kell tartanunk az isteni rendet egyszerűen. És nem tehetek róla, de úgy tűnik, hogy ez most ide illik, és hadd hallják meg mindazok, akik itt vannak, és azok is, akik nincsenek itt. De ez a tisztelet nyilvánítását is testvérek iránt odaveszett. Csúfítva, gyalázva és érvénytelenítve lettek. Ezek az én füleim is sok mindent hallottak már. És ezt sohasem fogom elfelejteni. Isten bocsássa meg nekem, hogy ezt itt így kimondom. De egy nap erre jártam, és hallottam egy beszélgetést, és ebben a beszélgetésben a legtöbben ismerték a lengyel nyelvet, ugye, és a két testvérről beszéltek, és szó szerint azt mondták az egyikről, hogy ő egy hekus ember. És ezt a szókifejezést ezekkel a füleimmel hallottam, és ez a német nyelven azt jelenti, hogy egy kis dühöngő. Amennyiben elveszített a tiszteletünket Isten emberei iránt. Úgy azt mondom nektek, hogy a vesztünk felé vezető legjobb úton vagyunk, és sok mindent romlásba döntöttünk, mivel nem tartottuk tiszteletben az isteni rendet. Ki jogosít fel kit arra, hogy így beszéljen és ítélkezzen, holott az én Bibliám azt mondja, hogy a vén kétszeres tiszteletet érdemel. Vajon ez csak az én Bibliámban áll így megírva, vagy csak azok Bibliában is, akik ezt mondták? Lehet, hogy azt mondjátok, valóban ide tartozik az ilyesmi, már régen itt az ideje, hogy napi renden legyen. Ennek ugyanazon a napon, vagy a következő vasárnapon már meg kellett volna történnie, amikor a füleim hallották. Nos, úgy van, hogy sok mindent elmullasztottam, sok mindent hallottam, és becsuktam a szemem, és becsuktam a füleim is. De ezek az idők egyszer s mindenkorra elmúltak. Nincs semmi értelme annak, hogy valamilyen ígével szembesítsünk valakit, ha nem vagyunk hajlandóak arra, hogy magunk is allávessük magunkat az írásoknak, amelyek elköteleznek bennünket. És ezt egyszer hangsúlyoznunk, és tudomásul kell vennünk. Nekem már nincs vesztenivalóm, hiszen úgymond már mindent elveszítettem, nincs más hátra, csak a nyeresség, mégpedig Isten kegyelmével. Itt a pásztorokról van utalás téve, a pásztorról, a gyülekezetben lévő lelki gondozókról van szó. Amennyiben a bízalom, és ezt maga Branham testvér mondja, ha a bízalom abban az emberben, akit Isten a helyi gyülekezetben felhasznál, meg lett semmisítve, akkor az egész gyülekezet meg lett semmisítve. És pontosan ez a helyzet. Pontosan ez volt az egész sorrend, és semmi más. Te Isten az, aki újjá fog építeni, fel fog építeni, és a próféta azt mondja, szemeim előtt vannak az újjá épített falak. Falak, a próféta már látta őket, és mi, akik most élünk, kegyelemből látni fogjuk, és részesülni fogunk benne. Egyszerűen itt az ideje annak, hogy mindannyian kivétel nélkül allávessük magunkat Isten teljes igéjének elejétől a végéig, de hiszen nem lehet csak úgy valahonnan kivenni, valami kiragadni, hogy aztán valaki más ellen hadat indítsunk. Vizsgálja meg mindenki önmagát, és hajoljon meg önmagától Isten hatalmas keze alatt. És hogy néz ez ki? Azáltal, hogy meghajolunk Isten ígéje alatt, allávetjük magunkat neki, majd csak akkor kerülünk abba a helyzetben, hogy meghajolunk Isten keze alatt. Itt azt mondja tovább, ő mindent helyre fog állítani, szeretetteljességben. De ha valaki jön, és ki akarja beszélni magát, és egyáltalán nem kap lehetőséget arra, hogy megszólaljon, és veszi a kalapját, és azt mondja, vagy azt kell, hogy mondja, de hiszen ezt itt nem tudom csak úgy lenyelni, vagy helyeselni. Nos, hova tűnt a tisztelettudat és az isteni rend? Hol maradtak el mindezek a dolgok? Dícshimnuszokat nem kérünk az emberektől, de egy dolgot azért mondok nektek. Ha azt akarjuk, hogy Isten megáldja itt a helybeli testvéreket, akkor imádkoznunk kell értük, mögéjük kell állnunk, és Isten szín elé kell hoznunk őket, és kérnünk kell őt arra, hogy ajándékozza meg őket az ő szavával minden időben. Ez most a pásztorral volt kapcsolatos. Befejezésről azt mondja, ő egy pásztor, és ismeri a gondviselést és a dolgokat, amelyeket együtt kell hordozni. Természetesen egy pásztor együtt hordoz, de ha valahol szóba akar hozni valakivel valamit, és nem engedik egyáltalán szóhoz jutni, vagy nem hallgatják meg, mi legyen akkor? És ma azt gondolhattok, amit akartok, de aki nem veti alá magát és nem illeszkedik bele itt a földön az isteni gyülekezetének bibliai rendjébe, az soha nem lesz benne a mennyei gyülekezet mennyei rendjében sem. Itt kezdődnek el a dolgok ezen a földön és sehol máshol. Az elmélet ki tudja, hogyan nézhet ki, de a gyakorlat itt kezdődik el, nagyon is gyakorlatiasan. Aztán azt mondja itt tovább, az evangélista egy különleges ember, egy olyan ember, aki úgy ég, mint egy tűzgömb, bemegy egy városba, hirdeti az íge üzenetét, elmegy azután onnan valahova máshova. Látjátok, ő egy különleges ember. A tanító egy különleges ember. A Szent Szellem felkenetése alatt visszavonul, és képes átvenni a szavakat, és összekapcsolni őket a Szent Szellem által. Ezt sem a lelki pásztorhoz, sem az evangélistához nem lehet hasonlítani. Mindegyik a maga területén, mindegyik abban a feladatban, amit Isten adott neki, amelyben Isten állította őt. És ez megint csak egy egész csapatot alkot, mindegyik azon a helyen, amit Isten kijelölt neki. Aztán megállapítjuk azt, hogy az apostol is egy különleges ember. Ő az, aki mindent rend szerez. Ő egy olyan ember, akit Isten arra küldött el, hogy a dolgokat mind rendbe hozza. Ez is egy része az egésznek, és mi hisszük, hogy Isten mindent helyreállít és visszaszolgáltat, és hisszük, hogy ezek a szolgálatok, ahogy itt olvastuk, hogy Isten visszaadja őket, és hogy ez az isteni rend az isteni gyülekezetben fennálló lesz. Következett és következésképpen a próféta egy különleges ember. Egy próféta egy olyan ember, akihez érkezik az Úr szava. Mert egy próféta élete olyan jellegű, hogy a tudatallattia és a tudatos elméje olyan közzel állnak egymáshoz, hogy nem kell lefeküdnie, nem kell aludjon ahhoz, hogy egy álomban valamit lásson. Hanem miközben teljesen ébren van, látja azt, amit mások álomban látnak. Ez olyas valami, amit egyedül Isten képes kieszközölni, vagy létrehozni. Ő maga előtt látja, hogy mi zajlik le. Ez így van. Hányszor jöttek Branham testvérhez az emberek, és azt mondták neki, magyarázd meg nekünk az álmot. És Branham testvér szó szerint azt mondja, én nem tudom megmagyarázni nektek, vagy értelmezni a ti álmaitokat, amíg nem látom magam előtt, hogy ez az álom pontosan úgy kibontakozik előttem, és az emberek ott ülnek, és elmondják az álmukat, és az ő jobb keze csak egy kicsit jobban összehúzódott, és ránézett az érintett szemére, miközben nyitott szemmel pontosan azt az álmot látta maga előtt, amiről beszámoltak neki, és képes volt azt mondani, testvérnő, ezt és ezt kihagytad az álmodból, testvér, ezt és ezt nem említetted meg. Prófétaként látta maga előtt azt, amit az emberek álmodtak, és pedig a tudatallattiában. Egyikünk sem lehet, sem az egyik, sem a másik, a harmadik, a negyedik, vagy az ötödik, ha csak Isten el nem rendelte, hogy ez legyen. És mi hisszük, és meg vagyunk győződve arról, hogy az Úr minden dolgot csodálatosan elrendelt, rendezett. Mármint úgy értem azt, hogy ma tudunk álmod értelmezni, vagy sem, azt hiszem, ez másodlagos. Ami fontos kellene, hogy legyen, hogy ne értelmezzünk többé semmit emberileg, hanem fogadjuk el teljes mértékben Isten kinyilatkoztatott szavát, és mondjuk, Uram, Te szóltál, és mi azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk azt, amit mondani akarsz nekünk. Istennek vissza kell térítenie ezt a tisztelet tudatot a gyülekezetben, ővel szemben, az ő igéivel szemben, az ő munkájával szemben, a szolgálatokkal szemben is. Alapvetően mindent egybefoglalóan. De mindenek előtt vissza kell térjen az Isten félő tisztelet tudat a gyülekezetben, és akkor Isten segítségével előre tudunk majd haladni. Ezen a helyen még folytatódik a próféta szolgálatával, de az idő lejárt. De hiszen nektek magatoknak is megvannak, ezek rendelkeztek ezekkel a prédikációkkal, és mégis újra és újra hallom, hogy az emberek egyszerűen azt mondják, képzeld csak el, elolvastam magamnak már néhányszor a prédikációt, de csak miután idézted ezeket a dolgokat, akkor vált számomra teljesen nyilvánvalóvá, hogy mi is lett ezzel kifejezésre juttatva. Vannak emberek, akik egyszerűen túl gyorsan olvasnak. Egyszerűen túl gyorsan olvasnak, úgy olvasnak, ahogy egy földi könyvet el lehet olvasni. De ha el akartok mélyedni benne, és kérjük Istent, hogy tárja fel nekünk az ő ígéjét, és szóljon hozzánk az ő szelleme által, akkor ő kegyelemből meg is fogja tenni. Másképp nem fog menni. És meg vagyunk győződve arról, hogy Isten kegyelemből meg fogja ezt tenni benned, bennem és mindannyiunkban. Úgy fogja össze állítani az ő gyülekezetét, mint a legjobb csapatot, mint egy válogatottat, és egyik sem fogja többé lábbal gáncsolni a másikat, hogy az megbotoljon. Mindenki mindenkivel találkozni fog, vagy megfigyeltetek magatoknak már valaha egy mérkőzést. Én nagyon sokat, nagyon gyakran tettem, amikor fiatal voltam. Nem mindig csak a labdaszerzésről van szó, hanem a többek között arról is, hogy elhárítsuk az ellenfelet, hogy az ne tudjon eljutni ahhoz, akinél van a labda. És amikor mindezt megértettük, akkor csak annyit tudunk mondani, Uram, könyörülj rajtunk. Fogytán az idő, állíts engem, állíts minket, mindannyiunkat a helyünkre, és segíts, hogy úgy összetartsunk, hogy úgy tudj minket használni, mint a legjobban működő válogatottat itt ezen a földön. Meg lehet, hogy a hitünk kicsi lett, mivel már többféle tapasztalatokat szereztünk, de úgy értem, hogy Isten minden dolgok által egy nagyszerű tanulságot szolgáltat nekünk, és ha ezt a leckét megtanultuk, akkor őrizzen meg minket Isten, hogy ne kövessük el újra ugyanazokat a hibákat, hanem legyünk képesek Istenünkkel kegyelemből előre haladni. Tovább menni, amíg a hitből eljutunk, meglátni azt, amit most még hiszünk. És ezt mindannyian tudjuk, Krusz testvér már hangsúlyozta, és én is hangsúlyoztam. Nem egyszerűen azért vagyunk itt, hogy az emez élet meghosszabbításáért szálljunk síkra. Mi a megfeszített Jézus Krisztus dicsőséges üzenetének a közvetítésével, az dicsőségére, neki, az Isten fiának, aki az ő vérét és életét ideadta értünk, hogy meglegyünk váltva, hogy bűnbocsánatot, hogy üdvösséget és örök életet kapjunk az ő benne való hit által, nem pedig csak ennek a földi életnek meghosszabbítását tartjuk szem előtt. Én már eljutottam ma arra a pontra, hogy szívesen nélkülözhetném. Egy dolgot azonban kívánok magamnak, mégpedig azt, hogy az Úrnál legyek, és az örök életnek nem a jövőben leszünk majd a részesei, hanem azt már megkaptuk kegyelemből. Legyen, hogy Isten megsegítsen bennünket, és helyezze el belénk azt a vágyat, hogy keressük a vele való közösséget. Nem azzal, hogy azt mondjuk, most Uram, beszélj hozzám, és tedd velem ezt, amit Branham testvérrel is tettél. De hiszen te és én nem vagyunk Branham testvér. Miért kellene, hogy velünk is ugyanazt tegye, amit ő vele tett? Minden embernek megvannak a saját maga tapasztalatai Istennel. És nem hallottátok, mit mondott? A tegnap este egyértelműen hangsúlyozta, hogy ezeknek az isteni szolgáltatásoknak vagy elhivatásoknak nagyon sok utánzatára került sor. És egy utánzás nem azonos az eredetivel. Minden ember, minden testvér, minden testvérnő, nekünk megvan a mi saját útunk Istennel, és ő meg akar ajándékozni bennünket azokkal a tapasztalatokkal, amelyek szükségesek a mi hitéletünkhöz, és ha úgy tetszik, ahhoz a szolgálathoz, amelyel ő megbízott bennünket, vagy amelyet ő még ezután fog nekünk adni. Ő gondoskodni fog arról, hogy minden a rendjén legyen. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és dicsőséges neve. Ő még mindig az Ábrahám, Izsák és a Jákob istene. És tudjátok, amikor ezt mondta annak idején az írástudóknak, a következő megjegyzést fűzte hozzá, hiszen Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Csak hogy Ábrahám, Izsák és Jákob már régen eltávoztak erről a földről, de ez még nem azt jelentette, hogy halottak voltak. Ők éltek, és még ma is élnek, mert örök életük van. Isten nem a halottak istene, Isten az élők istene. Nevezetesen azok istene, akik örök életet kaptak a Jézus Krisztusban vetett hit által. És ezáltal lett ő a te istened és az én istenem, ennél fogva ő a mi istenünk. És ő megadta az ígéretet, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. úgy, amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem bűneimből, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Mennyei Atyánk, neked ajánlom ezeket a te szavaddal kapcsolatos íge megtekintését, anélkül, hogy előre tudtuk volna, eljutottunk ezekhez a dolgokhoz, anélkül, hogy szándékosan terveztük volna. És így kérlek most téged, Úram, minden testvérrel és testvérnővel együtt, akik szívükön viselik a te ügyedet, és akik maguk is részessei lettek ennek. Állítsd helyre az isteni rendedet minden tekintetben. Állíts vissza mindent az őt megillető helyére, ahogyan megígérted. Szolgáltass mindent újra vissza, és imádkozunk ebben az órában különösen a vénekért. Imádkozunk, elhatároztuk, hogy kétszeres tiszteletre méltónak tartsuk őket, hogy amikor betegek vannak közöttünk, ezekhez az emberekhez lehessen folyamodni, és meglegyen a hit abban, hogy te meggyógyítod és fölemeled a betegeket. Én Istenem, noha azt hittük, hogy egy biblikus gyülekezet vagyunk, és mégsem voltunk azok, Uram. Én, Uram, te meg akarsz ajándékozni bennünket kegyelemmel, egy újat építeni, létesíts alaposan és pontosan a te sémád szerint, úgy, ahogyan te ránk hagytad. Uram, fogadj el mindnyájunkat, és áldj meg minket a te kegyelmed gazdagságából. Hálát adok neked teljes szívemből, te meg fogod tenni, halleluja, a te csodálatos és a te dicsőséges nevednek. Amen.